ha az Úr van középen.
A Jakab levele 5. fejezet 16-os versében. Vers 2. felét olvasom. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. És ez egy felszólítás. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Igen hasznos. Nem csak, hogy hasznos, meg sokat ér, igen sokat ér. Igen hasznos. Azt szoktam mondani, a legdrágább valuta Isten országában, amikor tiszta szívvel tudunk könyörögni a másikért. A legdrágább valuta. Amikor hittel el tudjuk mondani a hitimáját, és utána oda kapcsoljuk a könyörgéseinket. És szükség van rá, az ige felhívja a figyelmünket, hogyha még nem jött a gyógyulás, akkor imádkozzunk egymásért. Ez az ima nem hitetlenségből van. Mert ha egyszer megkértük a gyógyulásunkat, és azt befogadtuk, akkor az nekünk megvan. De a testvéreink felemelhetnek minket a trón elé. És felemelhetnek minket az igével a trón elé, és megköszönhetik az atyának, hogy gyógyultan állítanak minket a trón elé. Teljességben, bölcsességben, megigazultságban, kijelentésekben. Ezt az imát naponta el lehet mondani, ez a hit imája. Az igét imádkozzuk ilyenkor. És az ige felszólít minket erre, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Ez köteles részünk, és a testben, ha látunk megpróbáltatásokat, akkor ezt buzgón gyakorolni kell, mert felhívja a figyelmünket az írás, hogy ez a fajta imádság, amikor egymásért imádkozunk a gyógyulásért, akkor az nagyon sokat ér Isten országában. Igen hasznos az, mondja az írás. Az igen hasznos, akkor az előre viszi a helyzeteket. És tudom, hogy a királyságban sokan imádkoznak Benéért most, és hiszem, hogy teljesen felépül, és meg tudja járni majd az útjait. De most ez az idő van, hogy ő érte például imádkozni kell. És tudom, hogy a szellem által szólok, mert az imakörben is előjött tegnap, és ők is nagy hitben vannak, és mi is, és mégis imádkozunk értük. Az ige szerint tesszük, és az nem hitetlenségből van. Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus szent neve. Örökön örökét mondhat, hogy ámen. Ámen, hogy együtt lüktessünk ma. Tehát ez az igaznak buzgóságos könyörgése, ez amikor leülünk egybeszerkesztve a szellem által, és könyörgéseket mondunk a szellem által. Az egyszerű kis imánk az kifogyhat esetleg pár szó után, hogy most még hogy járuljunk a tón elé, mit mondjunk, milyen részletekben járuljunk az Úr elé, vagy hogy vannak ezek, akkor jön a segítségünkre a Szent Szellem. A Szent Szellem úgy van írva, hogy segítségünkre siet a mi erőtlenségeinkben, és a szánkra adja ezeket a könyörgéseket. Kimondhatatlan könyörgésekben, fohászkodásokban, sóhajtásokban. Görögben sóhajtások vannak ott. Ki sóhajtjuk a szívünkről a Szent Szellem által, amit szavakban nem tudunk önteni. De a könyörgések elvégzik. És azért nagyon fontosak ezek az ima összejövetelek, és igyekszünk minden hónapnak az első szombatján így összejönni. Országszerte jönnek, határokon túlról jönnek azok a szentek, akik az imádságnak a fontosságát vételezték a Szent Szellemtől. Teltházzal imádkoztunk, és az interneten keresztül sokan bejöttek. Nagyon hathatósak ezek az egybefogott imádságok. És miután elimádkozzuk a saját dolgainkról szóló részt, mert a Szent Szellem mindig előre enged minket, a mi saját kívánságaink jönnek előre. Akkor leülünk imádkozni, az első fél óra, első óra, az mindig úgy szól, hogy ami a te szíveddől kifolyik, az menjen a trón elé, és könnyebb legyen meg a te szíved. Hogy az már ne nyomja, ami ott volt. És amikor azt végig imádkoztuk, és azt arról az Úr gondot viselt, és elcsendesedtünk, mert már nem ezek a háborgó gondolatok vannak a fejünkben, hogy lesz és mint lesz, hanem azt átimádkozva lecsendesedtünk az Úr előtt, akkor hozza a Szent Szellem azokat, amiket nem tudjuk, hogy kérnünk kell, és nem tudjuk, hogy miként kell. És akkor jön az ő órája, ez a második óra, a harmadik órában, igen, mélyre tudunk bemenni szellembe, akkor azokat imádkozunk, amiket ő hoz. És nélküle nem tudnánk elmondani. Nélküle nem tudnánk ezeket az imákat elmondani. Ő a karmester ennek, ő szerkeszti egybe ezeket az imádságokat. Ezért igen hatékonyak ezek a buzgóságos könyörgések a szellem által, a szentekért. Ha kell a gyógyulásért. De ugyanígy igaz, hogyha valakinek más helyen van a megpróbáltatás, az anyagi területen, vagy a családi helyzetekben. Ezek az igazoknak buzgóságos könyörgései igen hasznosak. Ezt tegnap elvégeztük, mert érződik az atmoszférán, a szellemi légkörön, hogy egy igen jól átimádkozott 24 órán belül vagyunk. Nagyon fenségesek voltak az imádságok. Az imádság növekedést hoz az életekben. a növekedést Isten tudja adni. Mert ő a növekedést adó Isten, így írja a Korintusi levél, ugye? A növekedést adó Isten, az maga Isten. Mi magunknak nem tudunk növekedést hozni a bölcsességben, a kijelentésekben, a kegyelemben. Pedig az ige felszólít, hogy növekedjetek a kegyelemben, hogy sokasodjék meg ez a kegyelem felettetek, de csak az Úr tudja hozni a növekedést. Viszont imádság által tudja megcselekedni. Úgyhogy a növekedés jön ilyenkor. A növekedés útját imádkozzuk. Növekedés jön a dicsőségben. Ugye el kell változnunk dicsőségről dicsőségre, az Úr szellemétől. Ilyenkor növekedés jön a dicsőségben, az életünkben. Egy felhajtó erő erősödik meg az életünkben. Az ördög lefelé akarna húzni, az Úr annál inkább magasra emel minket és kiemel. Mint ahogy a labdát le akarják nyomni a víz alá, minél mélyebbre nyomják és ezt elengedik, olyan magasan lövel föl, minél mélyebbre nyomták, annál magasabban jön ki a víz fölött, ugye? Ilyen felhajtó erőt hoz az imádság. Felemel minket az Úr minden helyzet fölé, és a javunkra fordítja azokat, amiken át kell mennünk. A javunkra fordítja ezeket. Mert megígérte és megírta nekünk, hogy minden a javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Minden megpróbáltatás. Nem tud az ördög olyat hozni, hogy Isten nem tudná azt a javaddal folytani, hogyha rátekintesz, ha hozzáfordulsz, és ha elvézed ezeket a könyörgéseket. Ezért nagyon fontosak ezek. A könnyebbség olaját hozza a helyzetekre ilyenkor. Akkor imádkozunk. A könnyebbség, ha egy helyzeten át kell menni, mert nincs máshogy, akkor a könnyebbség olajában fog átvinni. Az ő olajában. Ami olyan csodálatos, a fizikai világban, ha megolajozunk valamit, akkor nem nyikorog, ugye? És könnyebben mozognak a részek, és a csapágyakat szokták megolajozni. Hogy gördülékenyebben menjen, hogy könnyebben menjen. Az olaj egy nagyon fontos rész. A birkózók, amikor a testüket beolajozzák, nincs rajtuk fogás. Az ellenség nem tud fogást gyakorolni rajtuk. Ugye a Szent Szellem, ha beolajozza az életedet, az ellenség nem talál fogást rajtad. Nagyon fontos dolog. Ezt mind az imádság végzi el, a szellemi imádság. Isten olajat tud önteni az életünkre, beolajoz minket. És az olyan csodálatos, amikor érzed, hogy ebben a szellemi olajban vagy túlcsordultan. Kiömlik ez az olaj. Úgyhogy gyönyörű dolgokat végzett az Úr tegnap is, és nagyon sokat ezek közül áttörésekben meg fogunk hamarosan látni. Az imádság azt is hozza, hogy az örökségünkben tudunk járni. Isten egy örökséget hagyott ránk, és az az örökség arról szólt, hogy Jézus Krisztusnak a társ örökösei lehettünk. Ez azt jelenti, hogy minden, ami az övé, az a miénk is. Ez lenyűgöző. Ez lenyűgöző. Olyan szép, hogy az ember elsőre el sem tudja hinni, amikor hallja. Hogy Jézus nálam nélkül nem tud teljes örökséget átvenni. Az én ott létem és az én hatalmi járásom nélkül. Mert társörökösök vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy 50-50, vagy 10-10-10, ha 10 vannak és elosztják. Azt jelenti, hogy minden vagy semmi. Nélkülem ő nem teljes. Ott kell legyek az aláíróknál. Ha nem vagyok ott, Jézus sem tud aláírni. A földön. Én ki kell ejtsem a Jézus nevét, akkor tudja oda tenni a pecsétet. Szüksége van ránk. Szüksége van ránk itt a földön. Mi vagyunk a teste. Meg kell tanulnunk az ő nevét hatalommal kiejteni. Az örökösöknek az áldásairól ír a Róma levél. Szeretném, hogyha a szívetek megértésre hajlana most, hogy lágysággal és készséggel fogadnám, amit mondok, mert most mondok, nagyon fontos lesz. Rövid ige, nagyon sok kijelentés van benne. A Róma 4.14 mondja, mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalan az ígéret. Elolvasom lassabban. Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit. Akár mekkora hited van, létezik valami, ami hiába valóvá teheti a hitedet. Mert le van írva. Hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná lett az ígéret. Hogyha megkérdezzük a hívőket, hogy mi az, ami hiába valóvá teheti egy hívőnek a hitét, meg haszontalanná az ígéreteket, azonnal rávágják, hogy a bűn. Szóval tegyél egy próbát. Keresztény testvéred, kérdezd meg. Megkérdezed, hogy mit teszi hatástalanná a hitedet, vagy kevésbé hatékonyá. Akkor azt fogják elmondani, azért, mert bűnben jár az illető. Na most az ige nem ezt mondja. Az ige azt mondja, hogy ha törvényből valónak tartod magad, akkor lesz hatástalanná, érvénytelenné, akár mekkora hited is van. Ugyanis, kifejlesztheted a hitedet odáig, hogy hegyeket mozgatsz. És azok meg is mozdulnak a hitben, szólsz hozzájuk, ha nem teszed mellé, hogy te milyen jó vagy a törvény szerint. De ha oda, úgy állsz az Úr elé, hogy azt mondod, hogy Uram, én ennyi és ennyi jót tettem. És most már ezekből a cselekedetekből nekem kijár az, hogy most meggyógyítsál. Akkor az Úr nem tudja megtenni. Mert a hited az haszontalanná vált. És hiába valóvá lett. A Róma 4.14 szerint. És nagyon kell arra vigyázni, hogy Istennel való együttjárásunkban ne a cselekedetekből való kiérdemlés legyen elő. Mert írja, hogy nem cselekedetekből van. Ugye? Hanem kegyelemből. A hited akkor lesz hatékony, ha a kegyelmet tartod szem előtt. Az Úr irgalmát és az Úr kegyelmét. Ha törvény felé mész, és hallottad, hogy ha te ilyen jó voltál, majd az Úrtól ezt az áldást kérdemled, az lerontja a hitedet. Sőt, ha nem voltál olyan jó, hanem ilyen rossz voltál, akkor meg ilyen büntetések jönnek majd. Ha ezt hiszed, így lesz neked. De nem ezt írja a Biblia. Hanem azt írja, hogy a hatékony hit az a kegyelem által tud gyümölcsöt teremni nekünk. És nem a törvény szerint. De a törvényből valók nem tudják elnyerni a hit ígéreteit. Haszontalanná lesz akkor a hitük. Nagyon vigyázzunk erre. Nem érjük a cselekedeteinket a Jézuséhoz. Mert nem tudjuk. És mindig ő legyen elől. Ő legyen, hogy ő mit tett értünk. És ha arra tekintesz, akkor a tiéd. Ha arra tekintesz, hogy te miként érdemelted ki, és ezeket hangoztatod Isten előtt, hiába való a hited. Drága Úr Jézus, szerint van ez az írás, és így igaz, ahogy megvan írva. Engedjük el a törvénynek bármilyen követelését az életünk felett. Mentsük fel magunkat a kárhozat alól, a bűntudat alól, a vádlások alól. Mentsük fel magunkat, mert hogyha a törvény szerint valónak tartjuk magunkat, ha azt szerint próbálunk Istennél érvényesülni, az a hitünk, ami van, ami elegendő, egy mustármagnyi hit elég Istennél, az nem fog működni. Ez az oka nagyon sok keresztényén nem jut előbbre. Nem jut előbbre Istennél. Mentsük fel magunkat. A szent vér van felettünk, a kegyelem van felettünk. Amit Jézus tett, azért vagyunk áldottak. Az ő örökségét itt tudjuk átvenni. Ha ő rá tekintünk, amit ő tett értünk. És csak az számít. Ha ő benne vagy, akkor ő benne meghaltál, és ő benne feltámadtál. És ő benne gyógyult vagy. És ő benne megigazult vagy. És minden ő benne van. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő benne nincs betegség. Nem azért nem vagy beteg, mert ennyi jót tettél az Úrnak. Ő benne. Ő benne, ő benne, ő benne lásd magad. Ez a kulcs. És akkor fog működni a hited. A Jézus nevében. Jézus nevében. Lukács evangéliumra térjünk, és a drága Úr Jézus kegyelméből itt egy példázatot láthatunk. Az Úrnál nyugszik meg egyedül a szív. Nincs más hely. És az igén keresztül tudja az Úr hozni ezt a békességét, és ebben a békességben örvendezik a szívünk. Ha megnyugszik a szív, minden háborgástól, minden zaklatástól, minden rossz hírtől, ne olvadjon meg a szívetek, meg ne olvadjon, így írja az Ezékielben, meg ne olvadjon a ti szívetek a hírek hallatán, hallani híreket. Sőt, néha személyes életünkre vonatkoztatólag nagyon nehéz helyzeteket lehet hallani. A szívünkben mindig ott legyen a Jézus. Mert ő megmutatja a kiutat, megmutatja a megoldást, és erre mond Jézus egy példázatot. Itt a Lukács 18-ban, a 7-es, 8-as verset fogom csak olvasni, de az egész fejezet már az egyes verstől erről szól, egy példázatot mond Jézus a tanítványoknak arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Ezzel kezdi a példázatát. Hogy azért mondja a példázatot, hogy mindenkor imádkozni kell, és meg nem restülni. Tehát a helyzetek elé érkezünk, ahol látjuk, hogy most kicsorbul a hitünk, vagy kezelhetetlen helyzetek elé kerülünk. Jézus akkor azt mondja, hogy akkor is imádkozni kell. Mindenkor imádkozni kell, és meg nem restülni az imádságban. Ez az első gondolat ennek a példázatnak, és aztán egy bíróra tér Jézus, egy bíróra, aki egy hamis bíró, istentelen bíró. Írja, hogy Istent nem ismert, és az embert nem tisztelte, csak magának élt, és egy magas beosztásban volt, és egy özvegy asszony megy hozzá, naponta, és követeli, hogy tegyen neki igazságot. Mert az ellensége, azt nem írja a példázatban, hogy mi történt, de mindenképpen bosszú állást kér az asszony az ellenségén. Valamit tett vele az ellenség, amit meg kell torolni. És az asszony a bíróhoz fordult. És az a bíró egy ideig nem akarta, hogy bármi történjen a dologban, mert jelentéktelennek tűnt a szemében. Jelentéktelen volt az egész helyzet, mert nem érintette meg a szívét, és miközben nekem ehhez gondolta magában elsőre. De úgy folytatja a példázatban, hogy az asszony vissza is visszajárt. Naponként visszajárt, és követelte, hogy tegyenek neki igazságot. Szüntelen járt, így írja. Azt mondja a bíró, hogy szüntelen reám járt, és így gyötört engem. És azt mondta a bíró, hogy megelégeltem, elég volt. És meghozta az ítéletet. Megjött az igazság. Még a hamis bíró is meghozta az igaz döntést. És akkor Jézus azt mondja, hogy és innen fogom olvasni a 7-8-as verseket. Hogyha ez a hamis bíró meghozta az igaz ítéletet, és bosszút állt az özvegy asszony ellenségén, akkor Jézus azt mondja, hogy halljátok, mit mond a hamis bíró? A hamis bíró meghozta az igaz ítéletet? Meg tudta hozni. Hát az Isten, és Jézus így folytatja, hát az Isten nem áll egy bosszút az ő választottaiért, hogyha igazságtalanságok érnek minket. Jézus azt mondta, nyugodtan rábízhatjátok Istenre. Mert az Isten elvégzi ezt a bosszúállást. Ez a példázatnak a lényege. Nyugodtan bízz az ellenségedet Istenre. Mert az Isten, hát az Isten, Jézus így mondja, nem áll-e bosszút az ő választottaiért. Te az ő választottja vagy? Bizony. Szemefénye vagy. Kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal. Vagyis ez a szüntelen imádságra ad megint egy bátorítást. Hogy kiálts az Úr nevét éjjel és nappal a helyzetek felett, amiből még nem látod a kiszabadulást. Éjjel és nappal, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, vagyis szüntelen imádkoznak. Szüntelen imádkoznak. És hosszú tűrő is irántuk, mondja Jézus, hosszú tűrő irántuk, mondom nétek, hogy bosszút áll értük hamar. Vagyis itt Jézus két dolgot mond. Egyrészt azt mondja, hogy a választottjaihoz ő nagyon hosszú tűrő. És sok mindent elnéz nekik. Mert ők a választottak. De nem hosszú tűrő az ellenségekkel, mert azt írja, hogy mondom nétek, bosszút áll értük hamar. A bosszúállás az hamar jön, ha te szüntelen kiáltasz. Elrendeli az ellenségeidnek a bukását. Elrendeli, hogy elvesztenek az ellenségeid az ő orcája előtt. Mert meghozta az ítéletet. Most te maradj hitben és maradj imádságban, mert a szemeiddel fogod meglátni az ellenségeidnek a pusztulását, akik az Úr munkái ellen vannak. És megszégyenítenek, hogy te az evangéliumot mered hirdetni, és megfenyegetnek, hogy kizárnak, és megfenyegetnek ezzel és azzal. Az Úr kezében vannak ők, ha te szüntelen kiáltasz. És meghozza hamar a te ítéletedet. Ezt mondja itt Jézus. Hamar meghozza. Mindazáltal Jézusnak van még egy gondolata itt. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. Vagyis miről szólnak ezek a próbák? Kilopják a hitedet. Mert az Úr ugyan szemmel tartja a helyzeteket, és ő garantálja a bosszúállást. Ő a bosszúállás Istene, és megfizet. És az ellenségeddel ő fog elbánni, neked nem kell. Mert ha megpróbálsz testben cselekedni az ellenségeddel, akkor a két rosszból nem lesz egy jó, szoktam mondani. Bízd az Istenre. Te csak bocsáss meg. Te legyél szabad attól. Te bocsáss meg, bízd az Úrra. És vigyázz a hitedre. Mert amikor a Jézus jön, azok az embernek visszajön, miért fog jönni a földre? Vajon talál-e hitet a földön? És bármin mész keresztül, egy dolog, amihez igen nagyon ragaszkodnod kell. A hitedet el ne tudja lopni. A hitedet. A hitedet, erre megy ki az egész. Bármilyen cselvetéssel jön, hogy vajon megállsz a hitben. Mert ha a hitedet el tudja lopni, akkor veszélytelenné váltál. Többé nem jelentesz fenyegetést a számára. Ugyanis egy hitharcról van szó. Amíg a hiteddel tudsz parancsolni, addig neki el kell menni, engedelmeskednie kell. Remegve fut el. Ha elvesztetted a hitedet, ha elengedted a hitedet valahol egy hitpróbában, elcsüggettél, már nem imádkozol szüntelen, akkor nem vagy fenyegetés a számára. Nem jelentesz veszélyt a számára. Akkor azt fog tenni veled, amit ő akar. Az ő kénye kedve szerint. Kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz, ha elengeded a hitedet. És a bosszúállást bízz Istenre. Ezt mondja itt ez a példázat, és bölcsek leszünk, és ezt fogjuk cselekedni. Mindannyian a Jézus nevében. Az embert minden nap érhetik ilyen igazságtalanságok, úgyhogy ezt az egész kicsi, apró dolgoktól kezdve lehet gyakorolni a nagyokig. A nagy dolgokig. Az életünkben szemmel kell tartani. Lapozzunk, még mindig az imádságról van szó, mert ebben a példázatban Jézus erre hívta föl a figyelmünket. Szüntelen imádkozni kell, és nem lankadni, és a hitünkre vigyázni, és a bosszút Jézus király, az igazság királya, és a mennyei atya kezébe adni. Ő elrendezi, és mi csak dicsérjük őt, és kegyelmet kérünk az ellenségeinkre, igazság szerint. Kegyelmet, mert az a mi helyünk, megáldjuk őket. Ugye mondja Jézus, hogy áldjátok a ti ellenségeiteket. Miközben áldod, esélyt adsz rá, hogy megváltozik. És ő is bejön Isten királyságába. Úgyhogy nem szabad soha feladni, Jézus tanítja. Menjünk tovább a Márk evangéliumra, és a Márk evangélium 14. fejezetében megint egy olyan helyzettel fogunk találkozni, ahol Jézust látjuk, és itt a Gecsemáné kertben látjuk őt az ő gyötrődéseiben. És azt fogjuk kiolvasni ebből a részből, hogy Jézus maga mennyire számított a legszorosabb tanítványainak az imádságára. És ha ez Jézusnál így volt, akkor ez mennyire igaz nekünk is. Hogy milyen fontos az, hogy imádsággal vegyük egymást körbe, és hogy támogassuk egymást. És ne feledkezzünk el arról, hogy a hitünket körbe lehet pajzsként venni akörül, aki nehéz helyzetben van, aki bajban van, aki éppen meg van próbálva. A szentek a hitük pajzsával körbevehetik, és az imáikkal, és az illetőnek a győzelmét hozhatják elő ezek az imádságok. A Márk evangélium 14. fejezetében a 32-es versről szeretném olvasni nektek a Szent Írást, Jézus szavai. És mentek ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak. Itt a 12 tanítvány ment vele. Üljetek le itt, amíg én imádkozom, mondja Jézus. Vagyis Jézus jelezte, hogy elmegy imádkozni, és a tanítványait távolabb leülteti. De aztán maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Vagyis hármat közülük kiválasztott, a 12 közül. Kiválasztott hármat, ezt a hármat mindig szerette jobban, mint a többit, olyan értelme, hogy a megdicsőülés jelenésnél is őket vitte föl a hegyre. Tehát ők még közelebb voltak, mint a 12. A 12-t is szerette, de volt közülük három, aki még közelebb állt hozzá a szívéhez, mint a 12. És kezdte Jézus rettegni és gyötrődni. Nagyon nehéz órái következtek itt Jézusnak. És ennek a háromnak mondanékik. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok. Vagyis őket kiválasztotta, és még a többieknek csak annyit mondott, hogy üljetek le, és én elmegyek imádkozni. Ezzel a hárommal többet közölt, mert közelebb álltak hozzá. És jobban számított rájuk ezért. azt mondta nekik, hogy vigyázzatok, amíg én rám itt a gyötrődésnek a percei jönnek, és meg kell küzdenem valamivel, ami számomra igen rettegéssel teljes, és gyötrődésekben vagyok. Számítok rátok. Maradjatok itt, ezen a helyen, mert az én lelkem szomorú, a mindhalálig szomorú, és ti pedig vigyázzatok. Mit jelent ez, hogy vigyázzunk szellemben? Miért volt ez fontos Jézusnak, hogy ez a három közeli tanítványa éber legyen szellemben, és vigyázzon? Mit gondoltok, hogy miért fontos ez nekünk, ha vannak körülöttünk olyanok, akik tudjuk, hogy szellemben ott állnak mellettünk, és vigyáznak. És ha veszélyhelyzet érkezik, akkor azt vételezik, és azonnal elkezdenek például imádkozni. És örködnek. Ez egy nagyon fontos imaszolgálat különben. Jézus számított rájuk. Azt mondta, hogy maradjatok és vigyázzatok. És egy kevéssel előre menvén a földre esett és imádkozott. Képzeljétek el, ez az élő ige, a testet öltött ige a földön eljött. És úgy imádkozik, hogy a földre esett. És imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. Ez volt az az óra, amikor a bűn természetét kellett magára vállalja. Értünk is. Ez volt a legnagyobb megpróbáltatása. Nagyobb rettegéssel teljes volt, mint maga a fizikai kereszthalál. Ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra, imádkozta. Mondta, Abba, Atyám, minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És ebben az imádságban Jézusnak fontos volt, hogy a legkárom, legszorosabb tanítványa vele együtt álljon szellemben. Ott legyenek mellette. Képzeljétek el. Jézusnak fontos volt. Ugyanígy nekünk is. Az, hogy legyenek ima testvéreink. Nagyon-nagyon fontos dolog. Az Úr mindenkinek rendel egy-két nagyon szoros testvér kapcsot, akikre bármikor számíthattok. És itt lehet látni, ez mennyire fontos. Azután visszatért, és alva találta őket, és mondta Péternek, Simon, alszol, nem bírtál egy óráig vigyázni? Ez egy kis feddés. Jézus jobban számított rájuk ennél. Jézus számított rájuk, hogy ők legalább annyira megérzékelik majd ennek a szellemi helyzetnek a súlyát, és ott lesznek vele szellemben, és együtt állnak ott vele. De nem bírtak, személyik megnehezettek. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok, a szellem ugyan kész, de a test erőtelen. Újra mondja Jézus, hogy vigyázzatok, éberek legyetek, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok, mert eljött a sötétség órája, és a kísértésnek az órája volt. És amikor ezek a sötétségnek kicsúsosodott órái jönnek az életünkre, akkor egy módon tudsz megállni, hogyha vigyázol és imádkozol. Az imádság által tudod azt az erőt meríteni Istentől, hogy meg tudj állni abban. Aki ilyenkor nem imádkozik, annak nincs garantálva, hogy végig tud menni rajta. A kísértés órájában a vigyázás, a szellemi éberség, hogy az őrhelyemre állok és vigyázok, és imádkozom, és azt szólom, amit az Úr ad az én számba, imádkozom és imádkozom, nagyon-nagyon fontos szellemi feladat. Hogy kísértésben ne jussatok. Ha ezt nem teszitek, ebből ki lehet olvasni, akkor bele fogtok kerülni azokban a kísértésekbe. A szellem ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elvenvén imádkozék. Ugyanazon szavakkal szólván. El lehet mondani ezt az imát többször, látjátok? Jézus újra elment és imádkozott. Imádkozék ugyanazon szavakkal szólván, megint számított a tanítványaira. Hogy úgy fogja elmondani ezt az imát, hogy a tanítványai mellette állnak. Amikor pedig visszatért, ismét alva találta őket, mert a szemeik megnehezettek, és nem tudták, mit feleljenek néki. Már nem tudtak mentegetőzni. Nem volt a helye semminek, egy szót nem szóltak. Harmadszor is jöve, és mondta nékik. Jézus elment, és harmadszor is elmondta ezt az imát. Harmadszor is jöve, és mondta nékik, aludjatok immár, nyugodjatok, eljött az óra. Imé az embernek fia bűnösök kezébe adatik. Vagyis eldőlt. Vannak imádságok, amiket abban a pillanatban tudsz elmondani, azt mondod, majd holnap imádkozom. Akkor már azt az imát nem tudod elmondani, mert az a helyzet, amiért kellett volna imádkoznod, már eldőlt. Jézus mondta, most már nyugodtan aludjatok. Most már nincs itt az imádság órája. Amikor itt lett volna, aludtatok. Úgyhogy meg kell hallani, amikor a szellem hív minket az imádságra. Az indításait, a szellem indításait és az imádság óráját. Mert vannak dolgok, amiért tudsz még holnap is imádkozni, és vannak, amikért már nem. Ezeket meg kell hallani. A szellemi éberség nagyon fontos ezekben az utolsó órákban. Ahol a megpróbáltatások megsokasodtak. És vegyük komolyan ezt az imádság szolgálatot. Ez még mindig az imádságról szól, amit felszeretnék itt most fűzni majd. És János evangéliumra lépünk, ugyanis ebben az imádságban kaptunk mi egy hatalmas segítőtársat. Nem magunkra vagyunk hagyva ebben sem, mint semmiben. A János evangélium 14. fejezetében mondd kérlek, hogy szereted Jézust. És hangosabban. Most neki mondja, drága Jézus, szeretlek téged. Örökkön örökké. Tudod, hogy ezt szereti hallani? Ahogy Simontól is kérdezte, Jónán a fiától, hogy vajon szeretsz engem? Jézus miért kérdezte? Avagy nem tudta volna, esetleg, hogy Péter őt nem szereti? Tudta. Mégis hallani akarta. Egyszerűen hallani. Az ember szereti hallani azt mondják neki, mennyire szeretlek, ugye? Ez megolvasztja az ember szívét. Jézus is szereti hallani, amikor azt mondjuk, drága Jézusom, szeretlek téged. Mondd neki naponta többször. És nézd meg, hogy fog utána átölelni téged a Szent Szellemében. Üdvözölni fog. Hogy jaj, de jó volt ezt hallani tőled. Mert nem tudná, hogy szereted, de tudja? És mégis mondani kell neki. És ezek apró dolgok, de a közösségben nagyon fontosak. Ha egy férj és feleség 10 évig nem mondja egymásnak, hogy szeretlek téged, lehet, hogy 10 év nem lesz olyan a házasságuk, mint első nap volt. Nagyon fontos közléseket adni a drága Úr Jézusnak, a Szent Szellemnek. Mennyire szeretjük őt. Nagyon fontos. Így jön most a János 14-ben az írás, ami azt jelenti, hogy megint Jézus szavai jönnek. Jézus szavai azok piros betűsek néhány Bibliában. Én azt szoktam mondani, hogy aranybetűsek. Az igének minden része aranybetűs, de vannak aranykerettel bekeretezett részek a Bibliában. Ez olyan. Aranykeretbe bekeretezettek. Azt mondja Jézus itt. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Vagy tegyétek félre a nyugtalanságokat. Ne engedjétek meg a szíveteknek. Nem ez az egyetlen, a Jézus mondja, nagyon sokszor hangsúlyozza. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek semmiért. Semmiért. És utána így folytatja. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Vannak, akik úgy tanítanak erről, hogy Jézus itt a mennyei palotáinkról kezd beszámolni a tanítványoknak. Hogy most elmegyek, és elkezdem építeni majd a házaitokat, és aztán majd, ha elkészülök mindezekkel, akkor visszajövök. De ha figyelmesebben olvassuk mert ez is igaz ugyanis. Teljesen igaz, hogy Jézus elkészíti a lakhelyeinket, de ha figyelmesebben olvassuk, hogy ez a fejezet, a 14 és a következő 2 fejezet miről szól, akkor a Szent Szellem közösségét vezeti be Jézus, és egy olyan helyről beszél, amit ő készít nekünk a kereszt halálával és a feltámadásával, ami előtte nem volt. Egy szellemi helyet. Ezért ez nagyon fontos, hogy ezt jobban átolvassuk. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, mondja Jézus, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Vagyis Jézus azt mondja, hogy elkészítem ezt a helyet, most elmegyek. Egy ideig nem láttok engem. De aztán, ha ezt a helyet elkészítettem, ha meg lesz ez a hely nektek, visszajövök értetek. És ez nem lehet az a palota, amiben majd költözünk. hiszen egy csomó hívő még akkor meg sem született, és az ő palotáit még el sem készültek akkor. Vagyis ez egy másfajta hely, egy szellemi hely, az a hely, amit Jézus a kereszt halálával és a feltámadásával elkészített a hívő seregnek. A hatalom helyéről beszél itt Jézus, az atyának a jobbjára való felmagasztaltatás által, hogy te is ott ülhetsz vele, erről a helyről beszél. Mert el kellett menjen, és el kellett készítsen neked, és nekem. Hogy ott tudjunk ülni és trónolni ő vele. És ezt be fogom nektek bizonyítani, hogy valóban erről a helyről beszél Jézus. Magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez az a hatalmi hely, ahol ülünk Jézussal, ahol ő trónol, ott trónolsz te is. Az atya jobbján. Szellemi kiváltságokban, a hatalom legfelső helyén. Fejedelemségek és hatalmasságok a lábaid alatt. Ez egy nagyon magaslatos hely. A legmagasabb hely. A hatalom helyében. Ugyanis a következő versekben aztán Jézus kezdi tanítani őket, van itt Fülöpnek egy kérdése, ami kicsit kizökkenti Jézust arról, amit beszél, de visszatér Jézusra. És elkezdi mondani, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Egy lakozásról kezd beszélni, egy szellemi lakozásról, ahol kijelenti, hogy Fülöp, ha láttál engem, láttad az atyát. Mert hogyha engem láttál, akkor az egyenértékű avval, hogy az atyát láttad. Mert én az atyában lakozom, és az atya pedig én bennem lakozik. Ezt a tanítványok nem értették. És mi sem tudjuk felfogni, ha nem jön egy segítő. Ekkor elkérdezi, Jézus tovább folytatja, és elkezd beszélni egy vigasztalóról. A 14-es fejezet nagyon-nagyon drága fejezet nekem, mert elkezd Jézus tanítani őket, hogy én megkérem az atyát. És én kérem az atyát, és ő majd egy másik vigasztalót ad néktek. Ugyanis én elmegyek, mondja Jézus nekik. És jobb néktek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok ez a vigasztaló. De ha elmegyek, akkor elküldöm őt ti hozzátok. És nem lesztek többé magatokra hagyva. Ezt írja, és tanítja nekik, és a 18-as versen újra olvasni szeretném. Nem hagylak titeket árván. Vagyis nem hagylak titeket magatokra. Ugyan én elmegyek, de nehogy azt gondoljátok, hogy magatokra lesztek hagyva. Ez aranyat érő. Ez aranyat érő dolog. Nem hagylak titeket árván, ugyanis eljövök ti hozzátok. Ez megint jelent nekünk szellemben egy elgondolást, hogy jön el Jézus hozzánk a mai napon. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok általa. Az én életem által fogtok élni, mondja neki Jézus. Azon a napon megtudjátok majd, és most nagyon kérlek, hogy figyelj. Mert eddig csak annyit mondott Jézus nekik, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Vagyis ez egy lakozás, Jézus az atyában való lakozását jelentette ki, és kijelentette, hogy az atya lakozik ő benne. De rólunk nem volt szó, hogy mi hol lakoznánk. Csak azt mondta, hogy eljövök, és majd nálatok lakozást veszek. Mert küldök valakit. A világ nem láthatja őt, és nem ismeri őt. Ti sem látjátok őt, de ismerni fogjátok őt, mert nálatok lakozást vesz. Lakozást vesz. És így mondja nekik, azon a napon megtudjátok majd, ez az a nap, amikor a kereszthalált és a dicsőséges feltámadást elvégezte az atya a megváltásban. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az én atyámban vagyok, és ti, én bennem vagytok, mondja Jézus. Itt megjelenünk, lakozásban. Ti én bennem lakoztok, mondja nekik. Meg fogjátok tudni, mondja Jézus, meg fogjátok tudni, mert kérek egy segítőt, egy vigasztalót, aki bizonyságot fog tenni róla. Mert helyet készítettem nektek, és ott lakozni fogtok tudni. Én bennem. Ez az a hely, amiről Jézus beszél. Egy lakozás. Hogy ti én bennem fogtok lakozni, és én ti bennetek fogok lakozni. Nézd meg! Most már nem csak kettőjükről van szó, hogy a Jézus az atyában lakozna, és az atya a Jézusban lakozna, hanem megjelenünk a képben. Lakozásban. Úgyhogy helyet készített nekünk. És kijelenti, hogy én az atyámban vagyok továbbra is. De én már nem állok egyedül. Mert ti én bennem vagytok, mondja Jézus. Ez az a hely, amiről beszélt. Helyet készítek nektek. Ez egy szellemi lakozás. Te a drága Úr Jézusban helyet kaptál. Ott lakozol. Szellemi testnek a tagja lettél. És a Szent Szellem tesz erről bizonyságot. És ti én bennem vagytok, mondja Jézus, és én pedig ti bennetek lakozom. Vagyis egy olyan módja a Szent Háromság egybeolvasztásának, ahol mi is megjelenünk. Jézus az Atyában, az Atya Jézusban, mi Jézusban, Jézus mi bennünk, ezáltal mi az Atyába kerülünk. Felemeltettünk. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy Jézus mondta, hogy az Atya, aki bennem van, ő cselekszi a dolgokat. A Szent Szellem által történik ez. Ő az, aki a Szent Szellemnek ez a szolgálata. Hogy a Jézusnak bennünk való lakozásáról bizonyságot tegyen. Hogy ő bennünk lakozik. Az ő átszegzett kezei bennünk lakoznak. Ha te ráteszed a kezed a betegekre, az ő átszegzett kezei kerülnek a betegekre. Garantált a gyógyulás. Jézus, aki csak megérintett, meggyógyult. Ez így történt. Hogy ő fel volt kenve a drága Szent Szellemmel. Szent Szellem nélkül semmi nem megy. Nincs keresztény élet a Szent Szellem nélkül. Nincs keresztény élet. Nem lehet élni, nem lehet Isten erejét a színre hozni a Szent Szellem nélkül. Az Atya, aki bennem van, ő cselekszi a dolgokat, és ez a Szent Szellem által történik. Ez az a hely, amit Jézus nekünk készített, amiről itt szó van, ami Jézus búcsúzkodik, és mondja, hogy nem maradtok árván, helyet készítek nektek, ez a Szent Szellemben való Jézus Krisztus lakozásunk. Ott lakozunk ő benne, az Atya jobbján. 21-es vers mondja. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Vagyis evel a lakozással együtt jár egy kijelentés Istentől. Hogy ő kijelenti magát, kijelenti a szeretetét, kijelenti a szellemi hatalmát, ami a tiéd, kijelenti a közösségben az örömödet, kijelenti a közösségben a békességedet. Ő a kijelentő. Kijelenti magát, a Szent Szelleme által végzi. Vesz azokból, amiket hall az Atyánál és a Fiúnál, és azokat a te szívedben kijelenti neked. Mert kijelenti, megígérte, hogy ezzel a lakozással együtt jár egy kijelentés áradat. Naponta felfrissíti a szívedet, örömmel, üzenettel, kijelentéssel, látásokkal, vezetésekkel, élő kapcsolat. Jézusban élni, az minden szempillantásban lüktetést jelent. Az Atya szívének a dobbanásai. Ott lüktetnek az életed felett. Az ő kegyelme, az ő irgalma. És a 23-as vers még hozzátesz valamit. Felele Jézus, és mondanéki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. Itt van újra. Ez az a hely. Egy lakozásról van szó. Ez nem egy mennyei palota, amiről Jézus beszél az egész fejezetben. Egy szellemi lakozás. Elkészítette nekünk azt a helyet, ahol mi lakozhatunk fönt a mennyben, ő benne. Szellemi hely. Trónon ülünk. Hatalom helyén ülünk. És uralkodunk az életben. Mert mi ott ülünk szellemben, ő vele. Az ő jobbján. Az Atya jobbján. Jézusban. És ő pedig lakozást vesz mi bennünk. Vagyis Jézusnak itt a földön teljhatalma lett általad. Mert te uralkodsz. Ő benned lakozik, és te kijelented a Jézus nevét. Akkor ő uralmat tud venni. Minket pedig ő fönt az Atya jobbján képvisel, mert ő általa ülünk ott. Ő benne. Mindannyian név szerint képviselve vagyunk. Ez egy lakozás. Egy szellemi lakozás. Nagyon-nagyon fontos dolog, és meditálni, és érleni kell a szívvel, hogy mit jelent ez, hogy helyet készített nekünk Jézus. Ott vagy a helyeden. Érdemes rajta elgondolkodni. Ott vagy a szellemi helyeden. Uralkodsz-e az életben. Előtted van ez, amikor te megjelensz a kórházban, akkor nem csak magad mentél, amikor imádkozol a betegekért. Hozom ezt példának, mert ma is lesz felkenetés kórházszolgálatra. Nem csak magad mentél, mert valaki benned lakozik, és ő veled ment. És az ereje kiárad, és hatalmas dolgokat cselekszik. Jeleket, csodákat, erőket, erőmegnyilvánulásokat. Az apostolok sem véletlenül imádkozzák azt a 4. fejezetben, hogy amikor megfenyegették őket, hogy a kezedet nyújts ki gyógyításra, hogy jelek és csodát történjenek. Hogy történt? Hogy az apostolok kinyújtották a kezüket, és az atya pedig bennük kinyújtotta a kezét. Mi hordozzuk őt itt a földön, és bennünk lakozást vett. Mi pedig odafönt lakozunk, ő benne. Csodálatos szellemi egység ez, az atya, Jézus mondta, az atya én bennem, és én az atyában. Ez két szellemi születést jelent. Akkor újjászületünk, akkor mi megszületünk az atyában. Egyszerűen megszületünk az igétől. Belekerülünk az atyába. Mondhatjuk, hogy én az atyában vagyok. Mikor mondhatod ezt? Ha megtörtént a szellemi újjászületésed. Ha újjá vagy születve, mondhatod. Én az atyában lakozom. Ezt meghallja az ellenség, akkor nincs esélye. Nincs esélye. Jelens ki bátran, én az atyában lakozom. És az atya én bennem. Ez egy kettős lakozás. Olyan kapocs, ami elválaszthatatlan. Két kör egymásba fonódva. Senki nem tudja többé ezt elszakítani. Gyönyörű dolog, és valóságos. Valóságos, meg lehet élni minden percben. Még egy picit, egy nagyon rövidet, mert van annyi időm, hogy a bűn és a gyógyulásnak az összefonódásáról, mert keresztények állandóan belebotlanak ebbe. Azért nem gyógyul meg az illető, ebből, meg abból, mert bűnben leledzik. Nézzük meg, mit tanít erről Jézus, jó? Hogy felszabaduljunk, hogy ne tudjon minket az ördög károsztatni semmitől, és bátran vegyük el az örökségünket. Jó? Hogy bátrak legyünk, hogy a szellemi tudásunk, ami nekünk óriási, mert 20 éve hallgatjuk az igét, hogy ez fel tudjon szabadulni. Hogy fel tudjon szabadulni a hitünk. Ne tudjon minket visszafogni a károsztatás és a bűn. Valóban az atya tudjon cselekedni bennünk. Menjünk el a Lukács evangéliumra. Lukács evangélium 5-ben. Megnézzük azt az egyik kedvenc történetemet, ahol történik egy gyógyulás bámulatos módon. Azt hinné az ember, hogy Jézus sokkal több gyógyítással rögzítve van a 4 evangéliumban, mint 19 eset, de csak ennyi van részletesen. 19 ilyen gyógyulási történet van. Csak az evangéliumok újra és újra előhozzák. Gondolta drága mennyi, hogyha negyedszer olvassák, akkor csak megérték. Leírja Márk, a Máté, a Lukács, meg a János. Végére csak megérték, hogy én vagyok a gyógyító, de nem mindig így van. De azért Isten, amikor ezeket megismétli, azért teszi, hogy egyik és a másik feljegyzésből kapunk még valami világosságot, hogy ez így van, vagy ez úgy van, vagy még meglátunk valamit. Nagyon szeretem a Lukács szerinti rögzítését ennek a történetnek. Lukács evangélium 17-ben. És lesz egy olyan tervem, hogy egyik alkalommal Jézusnak egy napját fogjuk végigolvasni az evangéliumból, és megnézzük, hogy egy nap alatt mennyi gyógyítást végzett. És azért írja le János azt, hogyha mind leírnánk, az világ összes könyve nem lenne elegendő, hogy beleférjen, mert ugyanis nem férne bele. Minden nap tömegek gyógyultak nála. Aki csak hozzáment, mindenki meggyógyult. Aki hittel ment. És Jézus nem kérdezte őket a bűneikről, nem vallatta meg őket a bűneikről, nem kárhoztatta őket a bűneikért, pedig nem mindegyik lehetett olyan nagyon vallásos közöttük, feltételezem. És a farizeusok között is volt, akinek ez is az volt a füle mögött, hiszen amikor Jézus mondta, hogy vesse rá az első követ, akkor mindegyik kiment. Vagyis Jézus nem tekintette az illetőnek a hátterét, a múltját, hogy mit tett. A kegyelme mindenkit elért, és meggyógyított. És ez a Jézus, akit látni kell. Aki hozzámegy, mindenkit meggyógyít. Nézzük ezt a Lukács evangéliumban 17-es verstől. És ezzel szeretném a tanítás részt majd zárni, de nagyon nagy öröm lesz benne, és megértés ebben a részben. Lőne egy napon, hogy tanít vala, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden faluiból, és Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt ő vele, hogy gyógyítson. Az Úrnak a jelenléte, abban benne van a gyógyítás. A gyógyító szándéka Istennek, hogy nem akarja, hogy betegségekben szenvedjünk. Nem akarja, hogy fájdalmaink legyenek. Aki azt meri mondani, hogy Istentől van a betegségem, az nem olvasta el Ézaiásban azt, hogy hogy az Úr akarata volt, hogy az ő fiát betegség törje össze. És ha őt összetörte a betegség, akkor minket már nem kell. Ez volt a megváltás lényege. És az Úr ereje ott is jelen volt a gyógyításra, Jézussal. Jelen volt az ő ereje, és azt is megtudjuk egy másik evangélium szerint, azt hiszem a Márk írja, hogy ez az ő saját háza volt, ahova visszament, egy kicsit hazament a gyógyító körútja után, pihenni, gondolom. De hát nem az lett belőle. Nem tudott egy percet sem, mert tele lett a ház. Amint ott megjelent, tele lett a ház érdeklődőkkel. Meg kötekedőkkel. Mert a farizeusok nem azért jöttek, hogy az ő igazságát tanulmányozzák, azért jöttek, hogy kötekedjenek vele. Hogy megmutassák, hogy mégsem neki van igaza, hanem úgy van, ahogy mi gondoljuk. Ha így mész Jézushoz, nem fogsz túl sokat kapni, vagy nyerni. Ímé valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki guta ütött volt, vagyis az azt jelenti, hogy mozgásképtelen. Ezért ágyon hozták. Igyekeznek bevinni és elébe tenni. És ezek a cimborák elszántak voltak, hogy hallottunk erről a Jézusról, bevisszük ezt az embert, és majd akkor meggyógyul. És hittel voltak. De nem találtak módot, hogy a sokaság miatt miképpen vigyék őt be. Farizeusok egyike sem gondolta, hogy adjunk egy kis helyet ennek a nyomorultnak. Hagyjusson beljebb. Ez nem jutott eszükbe. De nem adták fel a cimborák. És szoktam mondani, hogy az embernek igazán nincs más a szüksége, mint Jézusra, meg egy pár elszánt jó barátra. És akkor megvan a megoldás. Nézzük meg, mi történt. Hogy miképpen vigyék be őt, nem találtak rá más módot, felhágtak a háztetőre, és a cserép héjazaton át lebocsájtották őt ágyastól Jézus elé a középre. És képzeljétek el ezt, hogy elszántak voltak, és azt mondták, ha nem jutunk be így elől, akkor majd bejutunk föntről. Ha nem jutunk be onnan, akkor majd bejutunk innen, de valahogy be kell jutnunk. Elszántak voltak. Ha ez az elszántság nincs benned, akkor lehet, hogy az első akadályoztatásán az ördögnek föladod. De nem szabad föladni. Jézus saját háza volt ez, és lebontották a cserép szerkezetet, és leengedték. Jézus kezdte számolgatni a kárát, hogy mi kárt okoztak ezek most nekem. Elkezdte őket dorgálni. Ezt tette? Nem. Jézus elkezdett gyönyörködni a hitükben. Látván azoknak hitét, Jézus kezede, látván azoknak hitét. Tehát Jézus mindig azt látja, hogy mi áll a cselekedeted mögött. Még ha el is véted, vagy rosszul veszed az irányt, vagy bármi olyan lenne, mint a másik kárhoztat, de te azért tetted, mert a hited vezérelt, akkor Jézus nem látja benned a hiányosságot. A hitedet fogja látni benned. Látta azoknak hitét, és mondta. És most nagyon döbbenteset mond Jézus. Mert ezenben nem ezt várna. Ugye leteszik a gutaütöttet elé, hatalmas erőfeszítésekkel lebontották a tetőt, leengedték. Képzeld el ezt a képet. És akkor Jézus nem azt mondja, hogy kelj fel és járj, nem. Azt mondja, ember, megbocsájtottak néked a te bűneid. Gondolom a farizeusoknak leesett az álla. Hogy jönnek ide a bűnök, kérdezik. Kicsoda ez, hogy azt gondolja magáról, hogy a bűnöket is megbocsájthatja. Kinek tartja ez magát? És ez így is van leírva. Az írástudók pedig is a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki így káromlás szól. Káromlásnak mondták Isten igéjét. Káromlás szól. Ki bocsájthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten. Nem tudták, hogy az Isten áll előttük, testben. Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, és Jézus látja a gondolatainkat, látjátok? Ezt csak tanakodták magukban, ezt nem mondták ki, nem merték, mert Jézusnak a hatalma ott volt, és a gyógyítás arról ereje ott volt, és a levegőben megállt a szellem kardja. Nem szóltak egy szót, csak gondolták. És Jézus látta a gondolataikat. És azt mondta, felelt nekik a gondolataikra, mondanékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Vagyis Jézus mindent tud rólunk, a szívünk gondolatait is tudja. Előle semmit nem tudsz eltitkolni, nem is kell. Mindent beszélj meg vele. Ő látja a szívünk gondolatait. Állandó jelleggel. Átpásztázza, pásztázza, szeretne segíteni nekünk. hogy az többé már ne úgy gondolt, hanem máshogy. Itt is rosszul gondolkodtak a farizeusok. Tehát, hogy látja a szívedet, és próbál veled a közösségben beszélgetni, úgy add mindig át neki, ami a szíveden van. Mert ő válaszolni fog rá. És kiigazítja, és megigazít, és felemel, és soha nem kárhoztat. Soha nem kárhoztat. Azt kérdezte tőlük, mit tanakodtok a ti szívetekben? Mondjátok meg nekem, mondta Jézus. Jézus egy kérdéssel jön eléjük, és sokszor Jézus kérdéssel jön majd hozzád is. Akkor mindig figyelj arra, hogy hova akar a Jézus engem a figyelmet, hova akarja vinni a figyelmet. Kérdezett tőlük, melyik könnyebb? Kérdezte tőlük. Azt mondani, hogy megbocsájtattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Na, ezzel megint elgondolkodtak a farizeusok. Próbálja meg az egyiket, vagy a másikat. Egyik sem ment volna nekik. Azért voltak olyan irigyek a Jézusra. Egy csodát nem tudtak tenni. Mert vallásosak voltak. Nem volt közösségük Istennel, nem volt kenetük. Mondta nekik, mondjátok meg nekem, melyiket könnyebb mondani. Azt mondom, hogy a bűnei megbocsájtattak, vagy eloldoztatott, vagy azt mondani neki, hogy vigye az ágyát, és menjen haza, fogja, keljen föl, spá, és ünnepelj. És akkor Jézus megadja a választ is, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön megbocsájtani a bűnöket. Mondd a gutaütöttnek. Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyolcvanyádat, eredj haza. Vagyis Jézus azt mondta, figyeljetek, azt, hogy a bűneit eltöröltem, és azt, hogy meggyógyítottam, ugyanabban az egy keresztfa áldozatban elvégeztetett. Elvégeztetik majd. Akkor még a kereszt előtt volt Jézus. Ugyanaz a váltsága volt. A bűneink eltörlésének, és a testünk tökéletes egészségének. És ezt bizonyítja itt Jézus, hogy a bűneid nem akadályoznak téged többen abban, hogy átvedd a gyógyulásodat. Eltöröltem a bűneidet, és meggyógyítottam minden betegségedet. Szabad vagy. Ezt mutatta itt be Jézus. Minden bűnödet eltöröltem. Minden betegségedet meggyógyítottam. Szabad vagy. Ezen érdemes gondolkodni, ahogy Jézus szavaira mi történt, a Teremtő ereje szólt. Az ő igéje parancsolt, amikor ezt mondta, hogy vedd fel a nyolcvanyádat és menj. És az rögtön, a guta ütött, egy szempillantás volt, az rögtön felkelvén azon, azoknak szeme láttára. Képzeljétek el ezt az sort, a farizeusok milyen képet vághattak. Akkor ezt meglátták. Azoknak szeme láttára fölvevén, amin feküdt, elment haza, és mit tett? Dicsőítvén Istent. Dicsőítvén Istent. Istennek adta minden dicsőséget, mert ugyanis Isten cselekedte meg. Jézus pedig bebizonyította, hogy a bűnök többé nem állhatnak útjába a gyógyulásunknak. Mert eltörölte a bűneinket. Megbocsájtotta, eltörölte, és meggyógyította minden betegségünket a keresztfán. Ezért tud benneteket meggyógyítani Szeged főterén, Baja főterén, Baja éttermében, az utcákon, a tereken, a gyülekezetben, otthon, ha egyedül imádkozol, bárhol meg tudja cselekedni. Mert az ő végtelen szerelméből ezt elvégezte. A végtelen szerelméből elvégezte. A Jézus Krisztus szent nevében. A Jézus Krisztus szent nevében. A János Evangélium 9-ben megint találunk egy rögzítést a bűn és a betegség viszonyáról, és csak egy rövid megegyezésig ide ezt elolvasom még nektek. Jézus egy vakkal találkozik a János 9-ben. Amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt, vagyis úgy született, soha nem látta az egeket, a napvilágot, a szüleit, semmit, örök sötétségben született. Nem látott. Születésétől. Kérdezzék őt a tanítványok, mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? És az volt a köztudat a zsidóknál, hogyha ilyen tragédia történik a családban, akkor ott a bűnnek valahol jelen kellett lenni. Vagy a szülők vétkeztek, vagy ez a szegény magzat vétkezett valahogy az anyja méhében, de hogy valaki vétkezett, az ma biztos voltak. Hogy ez így történhetett. És megkérdezik Jézust, hogy vajon melyik, mert kíváncsiskodtak. Nézzük Jézus feleletét. Felele Jézus, és nagyon-nagyon döbbenetes a válasz. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Vagyis felejtsétek el, hogy kire kenjük. Mindig bűnbakot keresünk. És azt szoktam mondani, nem bűnbakot keresünk, megoldást keresünk. És Jézus meghozta nekünk a megoldást. Az, hogy most miért vagyunk ebben a helyzetben, azt tegyük félre. Nézzük meg, mi a megoldás. Nem? És Jézus is ezt mondja, hogy sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei nem vétkeztek. És mond utána egy dicsőséges gondolatot. Azt mondja, hanem, hogy nyilvánvalókán legyenek benne az Istennek dolgai. Vagyis most meg fogja mutatni, hogy mik azok, amikért én jöttem a földre. Mik az Istennek dolgai ebben a nyomorultban. Erre figyelmezzetek. Isten dolgaira figyelmezzetek. Jézus legyen a középen. Ahogy azt a gutaütöttet leengedték Jézus elé a középre. Ha Jézus elé helyezed az ügyedet, ha ő van középen, akkor mindig minden helyzet megoldódik. Nem arra figyelmezünk, hogy ki okozta, vagy ki tehet róla, vagy miért vagyunk most itt, ahol vagyunk. Ez nem visz minket előbbre. Az ördög egyik csapdája. Előbbre visz a megoldás van, hogy tudjuk, hogy kire kenhetjük. Előbbre visz minket? Egy picit se. Az ördögnek a sűrűjébe visz be minket. Egymásra kenjük, okoljuk egymást, te tehetsz róla, én tehetek róla, és már is megy a marakodás. Mit tettek a cimborák? Leengedték azt a gutaütöttet Jézus elé a középre. Jézus legyen mindig a figyelmednek a központjában. Ha Jézus van a központban, és az, hogy Isten dolgait cselekedjük, akkor mindig fog történni valami, ami Isten dicsőségét megjelenti. Mindig fog történni valami. Jézus legyen középen. Jézus legyen középen. Nagyon jegyezd meg. Ne a problémáidra figyelmezzél. Ne azokon gyötrődjél. Ne azt keresd, hogy ki tehet róla. Nem mindegy, hogy ki tehet róla, hogy hol vagy most. Tudsz-e rajta változtatni, hogy ne így legyen? Már nem lehet. Vagyis helyette engedd meg, hogy Jézus legyen középen. És ő mondja majd a megoldást. Meg fogja mutatni, mindig meg fogja mutatni Isten dicsőségét. Minden esetben meg fogja mutatni, ha őre tekintesz. Ezt kell megtanulnunk, Jézusra tekinteni. Nem arra, hogy ki tehet róla. Kit követte el azt a bűnt? Miért vagyunk itt? Benne vagyunk a slamasztikában, ez jó, de hogy megyünk ki belőle? Nem az az érdekes? Ugye? Hogy kerülünk ki belőle? És akkor Jézus azt mondja, hanem, hogy nyilvánvalókán legyenek benne az Isten dolgai, ez vezéreljen téged. Mindig nyilvánvaló legyen az életedben, hogy Isten most mit cselekszik. Ez visz előre minket. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. És te is valamiért itt vagy a földön, valaki elküldött téged, hogy azokat megcselekedd. Ez az egy vezéreljen. Mert valamiért itt vagyunk a földön. Azokat meg kell cselekednünk. Mert egy napon jön a számonkérés. Hogy mit kezdtél azzal, amiért küldtelek? Vagyis Jézus figyelmeztet minket. Nékem cselekednem kell annak dolgait. Erre figyelmezzetek. Cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Amíg itt vagyok a földön, amíg világosságotok vagyok, amíg én vagyok a ti világosságotok. Addig kell cselekednem, mert eljön az éjszaka, amikor már nem munkálkodhatom itt közöttetek, mondja Jézus. Most már mi vagyunk a világ világossága itt a földön, mondja az ige. Ti lettetek a világ világossága. Nektek kell munkálni Isten dolgait itt a földön. Nektek kell előrevinni Isten országát. Nektek kell megjelenteni Jézus nevének a hatalmát. Úgyhogy ő ti bennetek van. Úgyhogy ő ti bennetek van. Amen. Amen. Dicsőség legyen Istennek.